Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet. Az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön, örökké. Úrunk, a te kezedbe szeretnénk letenni ezt a mai alkalmat. Te látod, hogy milyen szívvel érkeztünk erre a mai Isten tiszteletre. Kérjünk azért, hogy vizsgálj meg bennünket. Szólíts meg igéd által, lelked által töltsd meg tartalommal az ige hirdetést. Adurunk, hogy erővel, hatalommal szóljon, és add, hogy valóban a szívek ajtaján kopogtathassál, és adurunk, hogy minél többen megnyithassuk szívünket te előtted, és befogadjuk mindazt, amit elkészítettél mára. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megiratott számunkra, és amelyet megírva találunk Lukács evangéliumának 11. fejezetében, az első 4 verset a következőképpen. Történt egyszer, hogy valahol imádkozott Jézus, és amikor befejezte, így szólt hozzá egyik tanítványa. Uram, taníts minket imádkozni, mint ahogy János is tanította a tanítványait. Ő pedig ezt mondta nekik. Amikor imádkoztok, ezt mondjátok. Atyánk, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk naponként, és bocsásd meg a mi bűneinket, mert mi is megbocsátunk minden ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te ígéd igazság. Amen. Szeretett gyülekezet, drága testvérek! Rogáte vasárnapján, ahogy említettem, Isten tiszteletünk elején, Rogáte vasárnapján, az imádság vasárnapján lehetünk ma együtt, és az imádság kerül a középpontba ebben a mai ige hirdetésben. Annak a fontosságáról, létjogosultságáról, mikéntjéről, erejéről hallhatunk. Érdekes módon Jézus nem beszél az imádság definiálásáról, hanem tényként, természetes dologként említi. Mert, és ami nagyon különleges, minden ember, még aki nagyon távol van Istentől, ő is nagyon jól tudja, hogy az imádságban az ember szólíthatja meg Istent. Az imádság tulajdonképpen egy megszólítás, egy könyörgő segítségül hívás. Egy bajban lévő embernek a segélykiáltása. Amikor az imádságról beszélünk, akkor nem kell magyarázni, mert minden ember tudja, hogy mi az. A legtöbb esetben, amikor az ember szorult helyzetben van, amikor kilátástalanság veszi körül, még akkor is, ha az imádságra soha senki nem tanította, ha senki nem kulcsolta össze a kezét, ha teljesen kimaradt az életéből az imádság, akkor is tudni fogja, hogy egy ilyen szorult, reménytelen helyzetben is imádkozhat. Hadd osszak meg egy személyes élményemet az imádsággal kapcsolatban, talán vannak, akik már hallották tőlem, elnézést kérek azoktól, de életem első imádsága milyen is volt. Emlékszem, amikor 7-es voltam az általános iskolában, azt természetesen hozzá kell tenni, hogy a templomba járás, a gyülekezetbe való járás, az teljesen kimaradt az életünkből. Valahogy a család nem tartotta ezt fontosnak. Még olyannyira sem, mint amit egyébként szoktak mondani, hogy vannak olyan emberek, akik minden másnap mennek istentiszteletre, karácsony másnap, meg húsvét másnap. Na, nálunk még ez is teljesen kimaradt. Valahogy nem volt ez fontos. Soha nem volt, aki megtanított volna, hogyan kell összekulcsolni a kezemet. Soha nem volt, aki megtanított volna megtanítani egy-egy esti vagy reggeli imádságra, vagy egy mi atyánkra. Ez úgy kimaradt az életünkből. Nem is volt igazából a mindennapokban téma. Sem az imádság, sem Isten, sem gyülekezet, sem a templom. Egy teljesen tulajdonképpen Istentől távoli életet éltem én is családommal együtt. És nyilván ezt most nem úgy mondom, mint aki felrója, nem adatott ez meg. De emlékszem, 7-ben, amikor mondhatom azt, hogy a tanulmányaimban meg a magatartásomban mély válságot, mély pontot éltem meg. Fél évkor, mikor megkaptam a bizonyítványt, akkor kettes magatartás, kettes szorgalom, tele volt az ellenőrzőm intőkkel, egészen a szaktanári osztályfőnöki, és aztán az igazgatói intő rovó is ott volt. És emlékszem, hogy amikor a fél éves bizonyítványomat kiosztották, hát természetesen én tudtam, hogy milyen lesz az eredmény. És amikor hazamentem, édesanyám még nem volt otthon, a munkából jött haza, és amikor hazaértem, összekulcsoltam a kezemet, volt egy ilyen kerek kis sámli szerűség, ilyen műanyag sámli, szerintem a korombeliek tudják, hogy milyen volt az. Oda letettem a szobám közepére, letérdeltem, és tényleg még azt se tudtam, hogy milyen pózban kell imádkozni. Fekve, állva, térdelve, semmit nem tudtam. Akkor ott letérdeltem a szobám közepén, rátettem a kezemet, a könyökömet erre a kis hokedli szerűségre, összekulcsoltam a kezemet, és az volt életem első imádsága. Uram, Istenem, azt szeretném kérni, hogy amikor édesanyám hazajön, látja a bizonyítványomat, ne verjen el. Mert az az igazság, édesanyám nem vetette meg a kézrátételt. Az az igazság, hogy mindenért megharcoltam, természetesen. Mindig, amikor kaptam, akkor rossz fát tettem a tűzre. És hát tudtam azt, hogy ezen bizonyítvány láttán nem fog örülni, sőt, hát megint talán fogja alkalmazni a kézrátételt. És úgy voltam vele, hogy hát, ha van Isten, fogalmam sincs, de hogyha meg fogja hallgatni, meghallgatja. És hát életem első ima meghallgatását ebben tapasztaltam meg. Hazajön édesanyám, kéri az ellenőrzőmet, mint aki tudta, hogy bizonyítványosztás van. És emlékszem, hogy végignézte az összes jegyet, összecsukta az ellenőrzőmet, visszaadta, és 2 hétig nem szólt hozzám. 2 hétig. Na, utána azért imádkoztam, hogy Uram, csak verne el, inkább csak szóljon hozzám. Ez volt az első életem első imádság megtapasztalása. És azért mondtam el ezt a személyes történetet, mert tényleg én úgy éltem akkor 12-13 évesen, aki nem tudtam arról, hogy ki ez az Isten. Nem tudtam semmit az ég adta világon. És akkor pont ebben az időszakban, 7. fél évkor kezdtem el konfirmációs órára járni. Ebben az időszakban. És Isten belehelyezte, belekódolta az ember szívébe az imádságnak a lehetőségét. És lehet, testvérem, hogy te is ugyanebbe a cipőbe jársz, mint amiben én jártam. Lehet, hogy soha sem imádkoztál. Lehet, hogy soha nem volt rá szükséged. Lehet, hogy soha nem volt őszinte imádságod. De egy biztos, hogy bármilyen mélységben, bármilyen fájdalomban jársz is, vagy éppen leszel, kiálthatsz ő hozzá. És nem baj, hogy sohasem imádkoztál, nem baj, hogy nem tanítottak meg téged, nem baj, hogy kimaradt az életedből, nem baj, hogy nem ilyen ima környezetben, ilyen hívő környezetben szocializálódtál, nem baj, hogy nem érezted az imádság szükségét, nem baj, hogy nem voltál sohasem rákényszerülve, de tudd, hogy ott van az a bátorítás az imádságra, amit olvashatunk a Zsoltárok könyvének 91. fejezetében, ha kiált hozzám, meghallgatom. Ezt ígéri Isten. És drága testvérem, hogyha semmi más nem viszel el erről a mai Isten tiszteletről, semmi más nem viszel el ebből a prédikációból, csak ezt az egyetlen egy igét, ha kiált hozzám, meghallgatom, akkor legyen ez egy bátorítás, hogy emlékezz vissza majd, lehet, hogy 1 év múlva, lehet, hogy 5 év múlva, nem tartom magamat idősnek, de mondhatom azt, hogy sok mindent láttam már ebben az életben. Olyan kemény ateista embereket, akik aztán sírva hívtak föl, és kérték, hogy találkozzunk, hogy beszélgessünk, és a mai napig lelki gondozom ezt a férfit, ezt a kemény embert. Soha nem tudhatod, és soha nem tudhatjuk, hogy mikor van szükségünk erre az egyetlen egy mondatra, amit hazaviszel. Ha kiált hozzám, én meghallgatom. Ez egy olyan ígéret Istentől, amiben bármikor, bármilyen helyzetben bele lehet kapaszkodni. Vagy az az ígéret, hogy ő meghallgat, ő válaszol, mert azt olvashatjuk Ézsaiás könyvének 30. fejezetében, mihelyt meghallja, válaszol neked. Vagy azt olvashatjuk a 99. Zsoltárban, segítségül hívták az Urat, és ő válaszolt nekik. Mert várja a te imádságodat. Te ne azzal foglalkozz, hogy mit nem tettél eddig, hanem azzal, hogy ő mi mindent tesz meg érted. Ezért őt bármikor, bármilyen helyzetben és bármilyen körülmények között, bármilyen magasságban és mélységben megszólíthatod, kiálthatsz hozzá, és imádkozhatsz. És az ember tudja a mélységben, hogy felfele lehet kiáltani. Szokták is mondani, olyan viccesen, de nyilván amikor abban a helyzetben van az ember, akkor ezzel nem viccel, de szokták mondani, hogy zuhanó repülőn nincsen ateista ember. És zuhanó repülőn az ember lehet, hogy addig soha nem szólította meg az Istent, de akkor ott tudja, hogy hogyan kell imádkozni. Egyetemre jártam, az egyetemen is volt egy ilyen mondás, hogy amikor vizsgaidőszak van, akkor sokkal többet imádkozik az ember. És ez tényleg így van. Sokszor megtapasztaltam én is, amikor egy-egy ilyen nagyobb szigorlatra, latinra, vagy héberre, görögre, itt azért vannak teológus hallgatók, ugye, nagyon jól tudod, Fülöp, hogy miről beszélek, vannak szorított helyzetek az ember életében, és akkor tényleg valahogy érzi ebben a szorításban, hogy meg lehet szólítani az Istent. És nem érdekből, mert nyilván vannak, akik ilyen érdekből imádkozóak. Uram, ezt add meg, meg azt add meg, és aztán szépen lehet, hogy megkapja, lehet, hogy sikerül átlendülni a nehézségeken, és utána megfeledkezik akár a hálaadásról, vagy a további megszólításról, mert vannak ilyenek is, ezek nem őszinték. De tudjátok, Isten várja a te őszinte imádságodat. És persze azt is hozzá kell tenni, mert ha már itt vizsgaidőszakról lévén szó, és ugye most hamarosan elindul a vizsgaidőszak, azért sose felejtsük el azt a latin mondást, hogy ora et labora, imádkozzál és dolgozzál. Azaz fontos az imádság, de fontos az is, hogy természetesen tanuljak. Én emlékszem, volt olyan teológus hallgató évfolyam társam, aki egyetlen egy tételt tanult meg, Fülöpnek mondom, dogmatika záró szigorlat. Majd fogod tudni, mi az a dogmatika záró szigorlat, na ott ízad az ember igazán. Egyetlen egy tételt tanult meg. És aztán persze imádkozott, hogy azt az egy tételt húzza ki. Hát ez azért az ember azt mondja, hogy ez nem tisztességes. Nem tisztességes. Istennel szemben sem, önmagával szemben sem. És természetesen nem tisztességes azokkal a gyülekezetekkel szemben sem, ahová majd fog menni dolgozni, meg a hivatását gyakorolni, nem? Istent ilyenre nem lehet használni. És Isten ezt nem is áldja meg. Nem is áldja meg. De természetesen volt olyan is, aki nagyon nehéz körülmények között egyik családtagját, édesanyját elveszítette, és aztán nem tudott tanulni, és valahogy Isten abban a szorításban meghallgatta az ő imádságát, és sikerült neki a vizsgája, a záró szigorlata. Volt ilyen is. Azt gondolom, hogy Isten sok mindent lát. Látja a mi életünket. De olyan jó tudni azt, hogy bármilyen mélységben is van az ember, felfele lehet kiáltani. Tehát Jézus nem az imádság létéről beszél, nem a természetest akarja megmagyarázni, sokkal inkább arról beszél, hogy az imádságnak milyen körülményei vannak. Ti tehát így imádkozzatok, Jézus szavait lehet így is megfogalmazni, amikor, ha imádkoztok, akkor ezt eképpen tegyétek. És ez a kulcskérdés az imádságban, hogy hogyan szólítjuk meg őt. Hogy kinek tartjuk őt. A felolvasott ige szakaszból egyetlen szóra szeretném fektetni a hangsúlyt, amit itt olvasunk, azt olvassuk, Atyánk. Mind az Ó, mind az Új Szövetségben, annak a korában az Atya kifejezés egy bensőséges, bizalmi kapcsolatot fejezett ki. A mi kultúránkban az Apa, vagy még kifejezőbb az Édesapa szó erre. A gyermek-édesapa kapcsolatát maga a megszólítás nagyon jól kifejezi. Nekem mindig bántotta a fülemet és sértette a szívemet, amikor valaki, és nyilván feltételezhetően nem akarta őt megbántani, az édesapát megbántani, de nekem mindig bántotta a fülemet és a szívemet, amikor valaki faternak szólította az édesapját. Faternak. Érezzük mi is a különbséget lelkiségében, viszonyban, tisztelet kérdésében, amikor valaki édesapának vagy faternak szólítja a szüleit, édesapját. Az édesapa szóban benne van minden, amit a gyermek érez az édesapja iránt. Minden tisztelet, bensőséges, bizalmi viszony. És reggel, amikor készültem az ige szolgálatra, és fölkelt a fiam, Manó fiam, jön ki a nappaliba, és oda jön hozzám, oda bújik hozzám, megölel, és azt mondja, hogy apa, én úgy szeretlek téged. És tudjátok, milyen jó ezt egy négy gyermekes édesapaként átélni? Hogy micsoda mély bizalmi kapcsolat lehet közöttünk? Fiam, meg a lányaim, meg közöttem, vagy nyilván a szülők és a gyermekek között, feleségemet is természetes, hogy ide sorolom. Hogy milyen megrendítő az, amikor egy gyermek ilyen szeretettel és ilyen mély bizalommal oda tud jönni az édesapához. És gyermekem tudja nagyon jól, gyermekeim tudják nagyon jól, hogy akkor is szeretem őket, amikor egyébként lehet, hogy tiszteletlenek, vagy szófogadatlanok, amikor lehet, hogy erélyesebben fölemelem a hangomat, tudják akkor is, hogy szeretem. És ezzel a bensőséges viszonnyal akarja Jézus érzékeltetni azt, hogy a mi Istenünket is ugyanígy szólíthatjuk meg atyánknak. És ebben minden benne van. Hogy bátran megszólíthatom őt, mert szeret engem, mert odafigyel rám, mert meghallgat engem, mert fontos vagyok neki, mert mindent megoszthatok vele, és ő jót akar nekem. Az édesapa oldaláról pedig ott van, hogy ezzel a bizalommal nem él vissza. Ami az enyém, az a gyermekemé is, lelkület van ő benne. Ő várja, hogy gyermeke mikor jön oda hozzá. Olyan igazi bensőséges viszony van közöttünk. A gyermek felnéz az édesapjára, bízik benne, az édesapa mindennél jobban szereti gyermekét, és ezt ki is fejezi. És ha belegondolok, hogy ma milyen apa-gyermek kapcsolatok vannak, akkor bevallom őszintén, hogy elkeseredem. A gyermek sokszor összerezzen, amikor az apa hazaér, sok esetben a gyermek nem mer semmit elmondani az édesapjának, sokszor hamarabb lendül meg a keze, mint hogy végighallgatná a gyermekét, a helyes, tiszta apakép eltűnt, kihalt tulajdonképpen. Nincsen példakép, nincsen apakép, nincsen minta, apa minta, vagy nincsen apa szerep, hanem sokkal inkább egy zsarnok, despota, vagy éppen nyámnyila, anyámasszony katonája, mindent ráhagyók apák vannak, akik nincsenek a helyükön, akiket a gyermek vezet, irányít, lekenyerez, sakban tart. És nem tudom, ti hogy látjátok, de sok esetben én úgy látom, hogy tulajdonképpen a gyermek irányítja a szülőt. És ez nincsen rendjén. Ez nem jó. Valami nincsen a helyén. És nyilván a másik oldalon pedig éppen a gyermek a legtiszteletlenebb. Fater, mit pampogsz? Ne szólj bele, nem a te életed. Te már elszúrtad, ne szúrd el az enyémet is. És lehetne sorolni azokat a viszonyokat, mert ezek a mondatok mindent elárulnak. Mindent. És talán mi is tudnánk a környezetünk, vagy éppen a saját életünkből példát hozni. Sokszor már nem is tudjuk, hogy hol rontottuk el, csak futunk az események után. És próbáljuk helyrehozni a helyrehozhatatlant. Próbáljuk kivívni a tiszteletet, amit már egy életre elveszítettünk. És örülök annak, hogy Mártont meg fogjuk majd keresztelni. Tudom azt, hogy nagyon-nagyon nehéz gyermeket nevelni. Még talán jó. Még én is abban a helyzetben vagyok, hogyha egy kicsit erőteljesebben fölemelem a hangomat, akkor a gyermekem, ha kicsit a száját húzva is, de megcsinálja. Aztán majd lesz idő, amikor lehet, hogy ránt egyet a vállán. Remélem, hogy nem kerül erre sor. De igen, talán most még könnyebb helyzetben vagytok ti is. Tudom, hogy nagyon nehéz gyermeket nevelni. És látom azt, hogy különösen nehéz következetesen gyermeket nevelni. De milyen jó az, amikor, ahogy a gyermek is felnőtté válik, vagy felcseperedik, akkor is ez a tisztelet megmarad. egy gyülekezetünkben van egy család, és nyilván tudom, hogy sok minden megváltozott a 20.-21. században, de van egy család, ahol sok gyermek van, és a mai napig magázzák édesanyjukat, édesapjukat. Nem mondom, hogy ezt vissza kell hozni, most ne értsék félre a testvérek, de azért valamit mégis elárul, azt a fajta nagyon mélyről fakadó tiszteletadást. És nem arról van szó, hogy tegező formában nem lehet kifejezni a tiszteletet, de hogy is nem, megvan, meg lehet ezt tenni. De én emlékszem, és az idősebb korosztály tudja, hogy miről beszélek, tudni, amikor az én édesanyám is magázta még a szüleit. Furcsálottam is, emlékszem, amikor ilyen serdülő gyerek voltam, hogy hazamentünk Csengődre, és akkor édesanyám, már nagyjából meg tudtam különböztetni, hogy mit jelent magázni, meg tegezni, de mindig olyan furcsa volt számomra, hogy édesanyám magázta a szüleit. Én meg tegeztem. És érződött az a generációs különbség. És nyilván tegező formában is, hiszen Istent is tegezzük. Meg lehet adni Istenek is tegezés szempontjából, meg lehet adni a tiszteletet. De milyen jó az, hogyha felnőtt korban is ez a mélyről fakadó tisztelet ott van a szüleink iránt, és ott van Isten iránt is. És az egész világ azt csújkolja egyébként, és látjuk, hogy nem kell tisztelni. Ha ő tisztel, akkor majd te is visszaadod, viszonzod, harcolja ki, küzdje meg a tiszteletért, és lehetne sorolni, hogy mi van ebben a világban. És néha-néha elcsípek egy-egy félmondatot, hogy ki hogyan beszél az édesapjával, édesanyjával, a nagyszüleivel, a gyermekeivel, vagy esetleg a lelkészeivel, embertársaival. És ezek mind-mind árulkodó jelek, hogy valami nincsen rendben. Hogy nincsen a helyén valami, hogy az ember elveszítette ezt a bensőséges viszonyt az ember-ember kapcsolatában, mert nincs meg az a bensőséges viszony Istennel, az Atyával sem. És Jézus ezért mondja, szólítsd a te Istenedet Atyának, aki ez bárhogyan mehetsz, mert ő szeret. És erről az oldalról szeretném megközelíteni elsősorban, hogy aztán lássuk meg, hogy kit szólíthatunk meg Atyánknak, hogy ki ő valójában. És amit a legfontosabb tudni róla, hogy ő szeret, hogy ő nagyon szeret téged és engem. Ő a szeretet, olvashatjuk János levelében. A lényéből fakadott szeret, és azt nem tudom, hogy miért szeret engem, nem tudom megmagyarázni, hogy mi szeretni való van bennem, erre nem találok magyarázatot, de szeret. És úgy fogad el, ahogy vagyok. A múltammal, amit szégyellek, a bűneimmel, a rendezetlen életemmel, azzal az istentagadó, parázna, tisztátalan, hazug életemmel fogadott el, hogy én nem tekintettem őre áll, mint Atyámra, ő ezzel együtt úgy, ahogy vagyok, szeret. És nem kell kiérdemelnem a szeretetét, nem kell megküzdenem érte, nem kell bizonyítanom, hanem egyszerűen szeret. Ő neki mindent elmondhatok. Én tudom, hogy ő nem nevet ki, nem von kérdőre, nem vájkál a múltamban, nem kárörvend a bukásaimon, nem fitoktatja a hatalmát, nem hagy parlagon a problémáimmal, nem érezteti, hogy ki ő és ki vagyok én, hanem ő az édesatyám szeretne lenni, akihez bizalommal mehetek, akivel ilyen mély, bensőséges kapcsolatom lehet. Ahogyan oda mehetünk édesapánkhoz, édesanyánkhoz, de ha valakinek esetleg nem adatott meg, vagy nem olyan volt az a viszony, akkor is Istenhez ilyen viszonyban lehet hozzá menni. És de jó lenne, ha én is ilyen édesapja lehetnék a gyermekeimnek. De jó lenne, ha mindig így tekintenének reám. Istenre tehát atyaként lehet tekinteni, és ebben a szóban benne van az is, hogy nem egy távoli Istenről beszélek, hanem olyas valakiről, aki egészen közel jött az emberhez, közel jött hozzám. Az lehet az Atyám, akit közel érezhetek magamhoz. És hát ő egészen közel jött a bűnös emberhez. Ő közösséget vállalt, ő nem mondja, hogy mocskosan, bűnösen nem mehetek ő hozzá, hanem éppen csak úgy mehetek, amilyen vagyok, amilyen állapotban megszülettem. És vannak olyan helyek, vannak olyan épületek, rendezvények, ahová nem lehet akárhogyan menni. Nem lehet. Emlékszem, egyszer meghívtak egy protokoll rendezvényre, egy diplomáciai rendezvényre, és a meghívóba számomra döbbenetes volt, egyrészt azért, mert sosem olvastam ilyet meghívóban, másrészt meg azért, mert nem szoktam nagyon ilyen meghívókat kapni. De számomra olyan döbbenetes volt, hogy ebben a meghívóban leírták részletesen, hogy miben jelenhetek meg. Különben nem vehetek részt az ünnepségen. Le volt írva, hogy miben mehetek. És ha nem így öltözködöm, meg nem ilyen ruházatba, akkor nem fognak beengedni. És tudjátok, a mi atyánk nem ír le ilyen feltételeket. Az ő szeretete nagyobb annál, mint hogy feltételeket szabjon. A tékozló fiú példázatában nem olvashatunk arról, hogy a moslékos, szagú, büdös, ápolatlan fiúnak először rendbe kellett szednie magát, aztán mehetett az édesapjához. Az apa nem írt feltételeket, hogy hogyan térhet haza, hanem alig várta, hogy az a büdös, moslékos, szagú, ápolatlan fiát újra a karjaiba vegye és megölelje. Olvassátok el, ott a Lukács evangéliumának 15. fejezetében. Olyan megrendítő az a példázat, amit Jézus mond. És Jézus nem teszi hozzá, hogy annak a fiú gyermeknek hogyan kellett az apjához mennie. Hogy abban a meghívóban mi szerepelt, vagy mi nem szerepelt. Nem volt ilyen etikett. Hanem úgy lehetett oda menni ahhoz az édesapához, ahogy volt ennek a tékozló fiúnak. És az atya nem finnyáskodik. Ő nem válogat, hanem úgy vár, ahogy vagy. Úgy mehetsz hozzá, ahogy vagy. Olyan dolgokkal, amilyeneket cipelsz, vagy hordozol. És úgy, ahogy vagy, mert ő vár reád. Egy történetet hadd meséljek el. Egy nagy művész meg akarta festeni városának egyik részletét, és a képen történelmi célzattal meg akarta örökíteni városának néhány jellegzetes, jól ismert figuráját. Ilyen volt például az ápolatlan külsejű, torzomborz, szennyes rongyokban járó utcaseprő is, akit mindenki jól ismert, és akinek megfelelő helyet szánt a képen. A festő egyszer azt mondta el rongyos, viharvert külsejű embernek, hogy jól megfizetlek, ha eljössz a műtermembe, és engedett, hogy lefesselek. Másnap reggel el is ment, de a festő kénytelen volt elküldeni, mert megmosakodva, szépen megfésülködve, szép ruhába öltözködve jelent meg. A festőnek koldus ábrázolásához volt rá szüksége, más minőségében nem tudta őt használni. És tudjátok, Isten is így vár bennünket, úgy, ahogy vagyunk, úgy mehetünk ő hozzá. És ezért szólíthatjuk őt atyánknak, mert ő így vár az ő szeretetével bennünket. Ő ezzel a bizalommal szólít meg most is, mert azt akarja, hogy visszatérjek ő hozzá. És ezért küldte el az ő fiát, mert már nem tudott mit tenni. Hogy Jézus Krisztusban tudta helyrehozni azt a bizalmi kapcsolatot, amit az ember a bűnbeesésben, az engedetlenség következtében felrugott. De Jézus kész helyreállítani, hogy Istent újra atyádnak szólíthassuk. És így válhat egészen személyessé számodra Isten. Szólíthatod meg naponként imádságaidban, és imádság vasárnapja arra buzdít bennünket, hogy van valaki, akit megszólíthatsz, akinek nincsen ügyfélfogadási ideje, aki nem küld el, hanem várja, hogy menj hozzá. Az atyához bármikor, bármilyen helyzetben mehetsz. És ezt erősíti meg egy kedves kis történet, melyet hadd meséljek el nektek befejezésül. Akkor, amikor királyok voltak és azoknak testőreik, azoknak a kezükben pedig alabárd volt, volt egy király, akit nehéz volt megközelíteni. Még a követeket is hosszú ideig várakoztatta az előszobában. Senki a közelébe nem mehetett, akárki akart, összezáródtak az alabárdok az oda vezető ajtó előtt. Egyszer jött egy fiatal ember, aki ment egyik teremből a másikra. Az alabárdosok nem mozdultak, az ajtók nyíltak, pedig köznapian volt öltözködve. Ki volt ez? A király fia. A király fia szabadon mehetett az atyához. És tudjátok, ez a drága kis történet is azt akarja szimbolizálni, hogy Isten gyermekeként bármikor, bármilyen helyzetben oda lehet menni. Oda lehet menni, és ilyen szabadon mehetünk mindannyian a királyhoz, a királyok királyához és urak urához, és szólíthatjuk őt atyánknak. Amen. Imádkozzunk. Urunk, hálásak vagyunk, hogy megszólíthatunk téged, hogy te megszólítható Úr vagy. Hálásak vagyunk azért, hogy atyánknak nevezhetünk és hívhatunk téged. Hogy az a bensőséges, bizalmi viszony, az meg lehet közted és köztem, közted és köztünk. Úrunk, add, hogy ilyen bizalommal tudjunk járulni a kegyelem trónusához. És add, Urunk, hogy atyánknak hívhassunk téged, hogy megoszthassunk veled gondot és örömöt, minden nehézséget. Urunk, add, hogy ezzel a bizalommal mehessünk te hozzád. Amen.